175 év, 175 tárgy. 1849 Huszárok a szabadság katonái címmel nyílt a Déri Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A Debrecen városnapja és a függetlenségi nyilatkozat 175. évfordulója tiszteletére nyílt tárlaton a 16. századtól az 1848-49-es szabadságharccal befejeződően láthatók a huszársághoz kötődő gyűjtemények, alkotások. Ehhez kapcsolódóan Kossuth Lajos halálának évfordulója a 180 éve született Munkácsy Mihály festőművész és az alapító gyűjtő a 100 éve elhunyt Déri Frigyes emléke előtt is tisztelegnek. A kiállításhoz a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Református Kollégium nagykönyvtára, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria és magángyűjtők is kölcsönöztek tárgyakat. A megnyitó előtt készült következő beszélgetésünk. Korompai Balázs, a Déri Múzeum történésze, főmúzeológusa. 175 év, 175 tárgy, ezzel a hangzatos bevezető címmel hirdeték a huszárokról szóló kiállítást, de ez a 175 év, 175 tárgy mit is takar?
Ez a cím azt akarja tulajdonképpen, hogy egyrészt a szabadságharc debreceni történéseinek 175. évfordulóját ünnepeljük. A 175 év és a 175 tárgy része, tehát a tárgyak maga, az viszont a huszárságnak nem csak a 48-49-es csatákban, ütközetekben, hadműveleti mozgásokban játszott szerepét szeretnék bemutatni, hanem visszamegyünk egészen a 16. századig. És 16. századtól a szabadságharcig, pontosabban a szabadságharccal befejeződően mutatunk be a huszársághoz köthető tárgyanyagot.
Mert mettől meddig léteztek huszárok, mint olyan?
Tulajdonképpen a huszárok, ha hivatalos forrásokat nézünk, akkor első említés az úgy nagyjából Mátyás király környékén találkozunk magával a névvel. De ha visszagondolunk a honfoglaló magyarokra, a könnyű lovas magyarság volt, és az is felfogható tulajdonképpen huszárnak. De a hivatalos álláspont az, hogy nagyjából Mátyás korától számítjuk. Magyarországon rendszerben egészen a 50-es évek elejéig volt, akkor szüntették meg az utolsó lovas alakulatot, azonban mostani hadseregben ismét van díszelgő alakulatként lovas alakulat. Tehát egy elég hosszú, több száz éves folyamat, és ennek van egy nagyon érdekes vonzata is, hogy az európai könnyű lovasság meghonosítása az is magyar indulással járt, hiszen Franciaországban van olyan Bercsényi huszárszázad, aki Rákóczi korabeli alapítással egészen napjainkig, igaz, hogy már nem mint huszárok működnek, hanem mint huszár ejtőernyő század, de napjainkban is működnek.
Nos, a huszár, mint olyan, akkor lehet mondani, hogy egyfajta hungarikum, vagy ez más országra is jellemző volt?
A huszár más már valóban hungarikum, tehát benne van a hungarikumok listájában szerepel, tehát ez valóban igaz. Az kétségtelen, hogy nagyon sok országnak volt könnyű lovassága nyilvánvalóan. De nagyon sok esetben, ha visszavezetjük a kialakulását, elindulását, megszervezését, ott magyar gyökereket találunk. Híres huszárok azok a lengyelek is voltak, akik a nagy hatalmas isakról voltak, ismertek a gyönyörű szép tollakról, egyebekről.
Jó, hogy könnyű lovasság, de mi volt a funkciójuk, a szerepük a huszároknak, hiszen ők akkor lehet mondani, hogy a haderőnek a krémjét képezték?
A huszárságnak
az elitjét?
Valóban, mert...
Kik lehetnek?
Tehát, ahogy a lovas katonákra beszélünk, akkor ugye van a nehéz lovasság, és van a könnyű lovasság. A nehéz lovasság, akik valamennyire páncélban voltak, hosszú egyenes kardjuk volt, jobban használtak lőfegyvereket. A könnyű lovasság viszont, hogy a nevében is benne van a felszerelés, a jóval egyszerűbb és könnyebb volt, nem használtak már a modern korban páncélt vagy sodronyinget, hanem gyönyörű huszár viseletben voltak, szabjájuk volt, ami nagyon-nagyon fontos, két pisztoly volt, és aztán a későbbiek folyamán huszárkarabét is használtak még. Az, hogy mire használták őket. Ugye a huszárok egyrészt bekerítő hadműveletek, földerítés, lesvetés. Korszaktól függően egyébként, hogy mire hasznosították őket, de a legtöbb funkcióval ellátott egység tulajdonképpen.
Hát ez tényleg nem egy buta embernek, szóval akkor jól mondtam, ugye, hogy az elitje volt ez a haderőnek.
Igen, mondhatjuk azt, hogy a tüzérség mellett, ami nagyon-nagyon komoly szakmai tudást igényelt, a huszárság volt valóban olyan, amivel egy jól gondolkodó katonatiszt csodákra volt képes.
Tehát kik lehettek huszárok egyébként? Hogyan, mi alapján válogatták őket? Mit kellett tudnia egy huszárnak?
Az aranykornak a huszárság szempontjából, hát ez nem akarat kérdése volt. Tehát akit besoroztak, a
azt
ide sorozták, vagy oda sorozták. Aki huszár lett, hát annak nyilvánvalóan lóval való bánásmódot azt tökéletesen tudnia kellett. De hát ez abban az időszakban, ez tulajdonképpen vele járt az emberekkel, hogy ahogy János Vitézben is írta.
Vagy az emberek Petőfi. Jártak vele.
Tehát ez alap dolog volt, hogy a lóval, mint társal kellett bánni. Kellett hozzá fölényes magabiztosság abból a szempontból, hogy a ló irányítása közben tudjon harcolni. Tehát azért az nem mindegy dolog, hogy a lóban mennyire tud megbízni, de a ló is mennyire. Igen, azért a lovagi torna az egy az egyben volt. Itt azért, hogyha azt nézzük, hogy egy lovas roham, a legutolsó igazi datált lovas roham magyar szempontból az például a II. Világháborúban volt, ahol a szemtanúk leírják, hogy ilyet még nem láttak, hogy ők beásva lövészárokba próbálták az orosz ellenfelet kiűzni, nem sikerült, és akkor megjelent egy magyar huszárszázad, felsorakoztak, lerohanták az ellenfelet, és az oroszok elmenekültek. Tehát a huszárságnak megvolt az a jelentősége még II. Világháború időszakában is, hogy az valami többet jelentett, mint egy egyszerű katona.
Tehát mondjuk leszámítva azt, hogy lovon ültek, és ez adott némi fölényt számukra, azért elég sérülékenyek voltak ők, nem?
Ha egyenlő, tehát a másik alakulat is ugyanilyen lovas volt, akkor nem. A huszárságnak a leáldozása az a haditechnika fejlődésével járt együtt. Tehát amikor megjelentek a komoly lőfegyverek, az ellen nekik nem volt védelmük. De az, hogy a kard kard ellen ment a küzdelem, a pisztolyok azok sem sorozatlövő pisztolyok voltak náluk, egy-egy lövést tudtak leadni vele. És utána azt akár buzogányként használták, de utána kard volt.
Mikor élte Magyarországon a virágkorát a huszárság?
Hát a virágkora, az nyugodtan mondhatjuk, hogy a szabadságharc ideje is beletartozik bőven. Tehát ezért is nagyon jó, hogy ezt tudtuk így összeépíteni, hiszen a huszárság tagja volt az újjászerveződő vagy megszervezendő magyar honvédségnek, annak jelentős alakulatai voltak benne, kitűnő hadvezérei voltak, és hát a huszárság aranykorának talán az egyik legszebb fejezete az a szabadságharc időszaka.
Presztízs kérdést jelentett egy időben huszárnak lenni? Tehát az egyfajta rang volt, meg becsültség?
Volt ilyen időszak?
Igen.
Tehát ugye tehát, mondtam, hogy azért ez nem választás nem, kérdése.
Igen, tehát ezért nehéz, mert tehát, hogyha valaki a huszárok közé került be, akkor a katonai szolgálat az nem olyan volt, mint nem régen a sorkatonaság, hogy egy év, másfél év is készen vagyunk, hanem ez akár évtizedek is voltak. Tehát hosszú-hosszú idő volt. Hát a legidősebb huszárunk, akiről tudunk, a Skultéti László volt, ő 70-valahány évig szolgált, mint huszár. Zászlótartó. És amikor az egyik seregszemlén az uralkodó meglátta, hogy milyen öreg a zászlótartó, akkor mondta, hogy hát tessék neki rangot adni, hogy tiszt legyen belőle, és az öreg mondta, hogy elnézést, de ő zászlótartó marad, és úgy is ment nyugdíjba tulajdonképpen, vagy úgy is ment. Tehát több mint 70 évi szolgálat után. Igen, valóban a katonaságon belül a huszárságnak volt egy presztízse, de ez azt is jelentette, hogy aki úgy teljesített, az a közhuszárból szépen lépegetett előre, és elérhetett magas komoly rangot is.
Említette is talán a beszélgetésünk során, hogy vannak ma is arra törekvések, hogy ezt a hagyományt kicsit újraéleszteni, újjáéleszteni, legalábbis külsőségeiben. Erről beszéljünk egy kicsit.
Valóban, hát a huszár hagyományőrző egyesületek azok lefedik majdnem az egész országot, különböző korszakoknak a viseleteit jelenítik meg, valóban részt vesznek komoly rangos bemutatókon, tornákon, újra játszanak csatákat, nagyon sok mindent csinálnak, és hát nyilván ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a magyarság történetében a huszárság most napjainkban is, hát úgymond prosperál, tehát nem csak a honvédség keretein belül van díszelgő alakulat, hanem azon kívül is a civil életben szerveződő egyesületek keretében rengetegen foglalkoznak ezzel a huszár hagyományőrzéssel.
Mondjuk már el, hogy hogyan jött létre ez a kiállítás, és mi mindent láthatnak itt?
A kiállítás alapgondolata először is természetesen az volt, hogy a magyar politika történetnek 1849-ben Debrecen szempontjából talán a legfontosabb eseménye az a függetlenségi nyilatkozat, a Habsburg ház trónfosztása volt. Hát ezt köré gondoltuk. Tehát itt a kiállításban megjelenik a ülésnek a jegyzőkönyve, megjelenik maga a függetlenségi nyilatkozat, és a függetlenségi nyilatkozatnak meg egy német nyelvi változata. Ehhez kapcsolunk két Kossuthot ábrázoló képet, hiszen arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy ebben az évben a múzeum szempontjából több évfordulót is emlékeink közé tehetünk. Kossuth halálának is kerek évfordulója van, a szabadságharcnak is tulajdonképpen a 175 évet ilyennek foghatjuk fel. A kiállítás egy részében egybe kapcsolunk egy nagyon híres festőművészt, a szabadságharccal, Munkácsi Mihályt, neki is 180 éves évfordulója van a születésének, és az egész kiállítás gazdagságával, összegyűjtött tárgyainak szépségével és értékével pedig tulajdonképpen az alapító gyűjtő Déri Frigyes előtt is tisztelgünk, akinek szintén halálának 100 éves évfordulója van ebben az évben. Tehát a kiállításban a kölcsönző intézményekkel dolgoztunk együtt.
Mi például a Hadtörténeti Múzeum?
A Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a gyűjteményéből is kaptunk tárgyakat, kaptunk gyűjteményi anyagot a Református Kollégium nagykönyvtárából, kaptunk a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galériából és magángyűjtőktől szerencsére, Herman Robert úrtól és Márdai Norbert urakat kell kiemelnünk, akik fantasztikus anyagot biztosítottak a kiállításunkhoz, és hát a múzeum saját anyaga is nyilvánvalóan. És hát ugye a 48-49-es eseményeket azt leszűkítettük a debreceni vonatkozásra, és azon belül is a függetlenségi nyilatkozat kérdésére, és aztán innen bontjuk ki a szálat úgy, hogy akkor megjelenik benne a hadtörténet, megjelennek benne a huszárok, és a huszárokkal visszamegyünk a huszár korszaknak a legelejére.
175 év, 175 tárgy, 1849 Huszárok a szabadság katonái címmel nyílt a Déri Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A Debrecen városnapja és a függetlenségi nyilatkozat 175. évfordulója tiszteletére nyílt tárlaton a 16. századtól az 1848-49-es szabadságharccal befejeződően láthatók a huszársághoz kötődő gyűjtemények, alkotások. Ehhez kapcsolódóan Kossuth Lajos halálának évfordulója, a 180 éve született Munkácsi Mihály festőművész és az alapító gyűjtő a 100 éve elhunyt Déri Frigyes emléke előtt is tisztelegnek. A kiállításhoz a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Református Kollégium nagykönyvtára, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria és magángyűjtők is kölcsönöztek tárgyakat. Korompai Balást, a Déri Múzeum főmuzeológusát, történészt hallották a kiállításról.